egy hete azzal hagytuk abba, hogy elkezdtük ezt a bizonyos összetevőkre bontás módszerét alkalmazni magasabb rendű hálózatok vizsgálatára, azaz magasabb rendű, több differenciál egyenletből álló differenciál egyenlet rendszereknek a megoldására. Az volt a fő feladatunk, hogy azokat a lépéseket, amelyeket az elsőrendű esetben már egyszer megnéztünk, és ott igyekeztünk mindegyiket valamilyen fizikai tartalommal fölruházni, kiterjesszük a magasabb rendű esetre, és ott hagytuk abba, hogy meg tudtuk fogalmazni azt, hogy a szabad összetevőnek milyen alakja van a magasabb rendű esetben. Ezt emlékeztetőképpen fölírom a táblára. A számozás folytatásához szintén fölírom, hogy az egyes pont volt ebben a magasabb rendű esettel foglalkozó szakaszban. Az A alpont a szabad összetevőről szólt. És az volt a konklúzió egy kis lineáris algebrai kitérő után az elmúlt alkalommal, hogy ennek a szabad összetevőnek az általános alakja a következő, tehát egy vektor függvény, f alsó indexel, mint free, az a szabad összetevő szumma, p egyenlő 1-től n-ig, kp-szer mp-szer e-ad, lambda p t-ediken. Mindez akkor igaz, hogyha az A mátrixnak van n nagy n számú különböző saját értéke, hogy nyilván a hozzátartozó saját vektorok lineárisan függetlenek, és ezeknek a ilyen jellegű függvényeknek a lineár kombinációjaként a homogén differenciál egyenlet rendszer általános megoldása előáll. Megjegyzem, ez itt fontos, hogy a lambda i nem egyenlő lambda j-vel, i j egyenlő 1, 2, stb. Ennig, hogyha többször a saját értékek vannak, a dolog bonyolultabb, azzal nem fogunk foglalkozni, egy nagyon picit érinteni fogjuk azt, de maradjunk abba, hogy többnyire ez a helyzet az érvényes. Ezek a KP együtthatók, ezek határozatlanok, tetszőleges értékük mellett ez a formula kielégíti a homogén differenciál egyenlet rendszert. A meghatározásuk a kezdeti feltételek alapján lehetséges, de az a módszer alkalmazásának, ami terminológiánkban az utolsó lépése lesz majd. Most menjünk tovább arra, hogy a gerjesztett összetevő magasabb rendű esetben XG-vel jelöljük, XG vektor függvény, az micsoda? Matematikailag, akárcsak az elsőrendű esetben a gerjesztett összetevő, az inhomogén differenciál egyenlet rendszer egy partikuláris megoldása. Fizikailag azt az egy partikuláris megoldást szoktuk választani, vagy célszerű választani, amelyikhez hosszú idő elteltével, a tranziens folyamatok elmúltával a válasz tart. Ezt mindjárt fel fogom írni, de kezdjük azzal, előbb is azzal kezdtük, vagy múltkor is azzal kezdtük, hogy az alakja, hát fölírom inkább azt is, hogy ez nem más, mint az inhomogén differenciál egyenlet rendszer egy partikuláris megoldása. Fontos, hogy az inhomogén, tehát a gerjesztést is tartalmazó állapotegyenletről van szó, és annak egy partikuláris megoldása a gerjesztett összetevő, amelynek alakja, és itt meg kell, hogy jegyezzem, hogy meghatározni ezt a gerjesztett összetevőt általában elég nehéz, csak bizonyos, nagyon egyszerű, speciális esetekben ilyenekkel fogunk foglalkozni, van esélyünk kitalálni, hogy mi ez a gerjesztett összetevő, mi ez a partikuláris megoldás. Hogyha a gerjesztés egy egyszerű alakú függvénnyel van megadva, például konstans, szinuszos vagy exponenciális, akkor a gerjesztett összetevő alakja hasonló a gerjesztés alakjához. Tehát azt írom, hogy XG alakja, hát persze ezt idézőjelbe kell tenni, mert ez nem egy matematikai kifejezés, hasonló a gerjesztés alakjához. Általában a próbafüggvény módszer az, amely segítségével az ilyen egyszerű alakú gerjesztésekhez találhatunk gerjesztett összetevőt. De mi most itt egyetlen egy esettel foglalkozunk, ahogy elsőrendűben is tettük, amikor konstans a gerjesztés, például tehát a gerjesztés U T egyenlő U0 egyenlő konstans, akkor ebből következik az, hogy a gerjesztett összetevő ugyancsak konstans lesz, egy nagy XG vektorral jelölöm. És úgy határozható meg ennek a nagy XG vektornak az értéke, az U0 konstans gerjesztés vektor ismeretében, hogy behelyettesítjük az állapot egyenletbe, és az alapján az XG meghatározható. Lesz majd erre egy példa, de az előbb szóban elmondott fizikai tartalmat most föl is írom. Tehát azt mondtam, hogy ugye a teljes állapot vektor két tag összegeként áll elő. Az egyik egy ilyen alakú szabad összetevő, a másik meg egy valamilyen másmilyen alakú, például konstans gerjesztett összetevő. Hogyha a bekapcsolástól számított idő telik múlik, akkor ezek az exponenciális függvények, amelyek a szabad összetevőben vannak jelen, ezek bizonyos esetekben, nagyon gyakori esetekben, és pedig akkor, hogyha lambda saját értékek negatívok, akkor nullához tartanak, azaz a szabad összetevő nullához tart. Következésképpen a teljes állapot vektor kifejezése maga a gerjesztett összetevő lesz, hiszen ez a másik tag, az XF nullához tart. Tehát fölírom azt, hogy ha minden lambda i saját érték negatív, tehát ha minden lambda i negatív, és itt most ki kell térnem arra az esetre is, majd külön kitérünk rá, hogy ha esetleg komplexek a saját értékek, mert hogy azok is lehetnek, akkor a valós részüknek kell negatívnak lennie, hogy nullához tartson a szabad összetevő, azaz általánosabban ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy a saját értékek valós része negatív, akkor ugye a szabad összetevő T tart végtelenhez esetben a határértéke az nulla. Következésképpen, picit konyhanyelven megfogalmazva, az történik, hogy az állapot vektor az a gerjesztett összetevőhöz tart. Azaz, hogyha valaki egy mérést végez, akkor arra számíthat, hogy hosszú idő múltán, mondjuk a tranziens folyamat elejétől, a bekapcsolástól számított hosszú idő múltán az állapot változók, azok az önnön gerjesztett összetevők egyeznek meg, hiszen a szabad összetevő nullához tart ilyen feltételek mellett. Egyébként ezeknek a feltételeknek, vagy ennek a helyzetnek, amikor ez teljesül, külön neve lesz, stabilitás címszó alatt fogunk ezzel foglalkozni ennek a fejezetnek a végén, mármint a dinamikus hálózatokról szóló fejezetnek a végén. Egyelőre csak emlékezzünk meg róla, hogy ez egy nagyon lényeges kitétel, hogy a lambda saját értékeknek, vagy a valós részüknek negatívnak kell lenni ehhez. Jó, következő pont az összetevőkre bontás módszerének alkalmazásakor a kezdeti feltételek érvényesítése. Ugye emlékszünk arra, hogy a kitűzött feladat úgy szólt, hogy volt egy differenciál egyenletrendszer, az állapot egyenlet, volt egy gerjesztés megadva a T pozitív értékeire, és volt egy kezdeti feltétel megadva a T egyenlő plusz nulla pillanatban, és ezen kezdeti feltétel mellett kerestük a diffegyenletnek a megoldását. Enélkül nem lenne egyértelmű a megoldás. Ugye az van, hogy az X plusz nulla az egyrészt adott, tehát ez előírt, ez a feladat kitűzésnek a része. Másrészt az x plusz nulla az ugye előáll a szabad összetevő plusz nulla belértékének és a gerjesztett összetevő plusz nulla beli értékének az összegeként, és miután az XGT függvényt a B pontban meghatároztuk, jó esetben nem is függvényről van szó, hanem egy konstansról, persze az is függvény, úgy van esélyünk az XF-ben található nagy KT állandók meghatározására azzal, hogy ennek a feltételnek teljesülnie kell. Hogyha ezt átrendezem, akkor arról van szó, hogy az XF a plusz nullában, ami, hát ide, hogyha behelyettesítem a nullákat a T helyébe, most mindegy, hogy mi a lambda, valós vagy komplex, az E ad nulla, az nulla, a plusz nullában létezik ez a jobb oldali határérték, és az nem más, mint egy az exponenciális függvénynek. Tehát szumma P egyenlő 1-től N-ig nagy KP-szer MP. Ezt a kifejezést átrendezve nem más, mint a megadott x plusz nulla kezdeti feltételnek és a gerjesztett összetevő plusz nulla beli helyettesítési értékének a különbsége. Ez tehát egy ismert kifejezés, amelyekből, ugye ez most egy egyenletnek látszik, de valójában ez nagy N számú egyenlet, hiszen itt vektorok állnak, itt pedig szinte egy vektorok lineár kombinációja van. Ebből a nagy N számú skalár egyenletből a nagy N számú nagy K együtthatót ki tudjuk számítani. A picit szeretném formálisabban megfogalmazni, hogy mit kell csinálni, hogy a K-k kijöjjenek. Akkor az egészet mátrix alakba írom föl, és azt mondom, hogy ugye a mátrixoknak a számolási szabályaival már elég jól tisztában vannak, tehát hogy azt mondjam, hogyha az M1, M2, stb. Kisem, nagy N saját vektorokat oszlopvektorként kezelve egy mátrixba foglalom, akkor ezt a mátrixot a K1, stb. Kn ismeretlen konstansokból álló oszlopvektorral megszorozva kell megkapnom ezt az x plusz nulla mínusz xg plusz nulla vektort, és akkor ennek a lineáris egyenletnek, a lineáris algebra egyenletnek a megoldásával ezek a k együtthatók előállnak. Ezt elnevezem egy nagy N mátrixnak az utolsó lépés megfogalmazásához. A K1 stb. Kn vektor az M mátrix inverze szorozva x plusz nulla minusz xg plusz nullával. Ez akkor célszerű, ez a formalizmus, hogyha nem számítógéppel számol, matlabbal például, nyilván kézi számításra mondjuk nagy N egyenlő 2, akkor nem biztos, hogy érdemes mátrix inverzióig eljutni, hanem egész egyszerűen az egyenleteknek a ad-hoc megoldásával ezek a nagy K értékek előállíthatóak. De és akkor a legvégén a legutolsó pont, ami már hát játék és muzsika az eddigiekhez képest, a válasz kifejezése. Ugye most tartunk ott, hogy az állapot vektor időfüggését meghatároztuk, de minket a válasz érdekel általában. A válasz kifejezése. Ez egész egyszerűen az y t egyenlő c transzponált szor xt plusz d-szer ut egyenletbe való behelyettesítést jelenti. Behelyettesítjük az első három pontban megkapott xt időfüggvényt, az ut eleve adott volt, és előáll az y, tehát ez egy behelyettesítés, amiről itt szó van a legeslegutolsó pontban. Nézzünk egy példát mindenre. A gyakorlatokon valószínűleg számos példát fognak látni, de most itt egy számpéldát szeretnék bemutatni, hogy az egész kicsit jobban összeálljon. Nem fogok minden lépést sorra-sorra kiszámolni, nem gyakorlat, csak ha majd visszanézzük a felvételt, vagy a jegyzetüket, akkor, és utána számolnak, akkor tudják magukat ellenőrizni, hogy jól csinálják-e. Tehát dimenziókat nem fogok használni, adott egy állapotváltozós leírás, AX plusz BU Y egyenlő C transponált X plusz DU alakban, ahol az egyes mátrixok és vektorok következők lesznek, az A mátrix valamilyen koherens egységrendszerben, tehát mértékegységek nélkül, mínusz 2, 3, 0,5 és mínusz 1,5. A B oszlop vektor plusz 2 és mínusz 2. A C transponált, ez egy sorvektor, 5 és 0. A D pedig 4 értékű. Feladatunk ennek az állapotváltozós leírásnak a megoldása akkor, hogyha az x mínusz nulla kiindulási érték egyenlő nullával, és a gerjesztés az konstans u nulla egyenlő egy értékű t pozitív értékeire. Ebből persze egyből következik az, hogy inkább azt írom, hogy a kezdeti érték nulla. Ugye fizikailag a kiindulási érték szokott rendelkezésre állni, és az állapotváltozók folytonosságából tudjuk, hogy ez megegyezik a kezdeti értékkel. Most eleve ezt adom meg, és kész, ne bonyolítsuk a dolgot. Kérdés, hogy mennyi a válasz időfüggvénye t pozitív értékeire. Az összetevőkre bontás módszerével oldjuk meg a feladatot, amelynek ugye a három fő lépése, pontosabban a négy fő lépését a táblán látható. Kezdjük a szabad összetevővel. XFT meghatározásával. Ugye ott van a táblán az általános alakja. Azt tudjuk, hogy mindenek előtt meg kell határoznunk az A-mátrixnak a saját értékeit és saját vektorait. Matematikából, matematika gyakorlaton ezt addig, ha nem számtalan ilyet csináltak. A lambda saját értékek ennek a bizonyos karakterisztikus egyenletnek a gyökei, ami a lambdászor egységmátrix minusz A-mátrix determináns egyenlő nulla egyenletet jelenti, ez tehát a karakterisztikus egyenlet. Ha behelyettesítem az A-mátrix konkrét értékeit, akkor ez egy determináns lambda plusz 2, mínusz 3, mínusz 0,5, lambda plusz 1,5 determináns lesz. Ezt kifejtve, papírról írom, hogy el ne tévesszem, ez lambda négyzet plusz 3,5 lambda plusz 1,5 lesz, ez a karakterisztikus polinóm, és akkor mindez ugye egyenlő nullával, és ahol ez igaz, azokra a lambda számokra mondjuk, hogy azok az A-mátrixnek a saját értékei. Másodfokú egyenletet, mindig két megoldása van a komplex számok körében. Itt most szerencsére valósak a megoldások. A lambda 1 mínusz 3, és a lambda 2 pedig mínusz 0,5-nek adódik. Hogyha ez megvan, akkor a lambda 1, lambda 2-höz tartozó M1, M2 saját vektorokat kell kiszámítani. Például az M1 kiszámítása úgy történhet, hogy behelyettesítünk ebbe az egyenletbe lambda 1-et, azaz, vagy ebbe a mátrixba, aminek a determinánsát írtam fel, lambda 1 az mínusz 3, tehát akkor mínusz 3 plusz 2, mínusz 3, mínusz 0,5, mínusz 3 plusz 1,5 mátrix az M1 vektort szorozva a null vektort adja. Ez egy homogén algebrai egyenletrendszer, aminek a megoldása, ha egyáltalán létezik, akkor sem egyértelmű. Tehát a saját vektorok nem egyértelműek, hogyha egy vektor a saját vektorok, a Schwallár szorosa is saját vektor lesz. Ezen úgy lehet úrrá lenni, hogy például ennek az M1 vektornak ugye két eleme lesz, egy M1-1 és egy M1-2 eleme. Például, hogyha az M1-1-et én egynek választom, akkor az M1-2-re egy egyértelműen megoldható algebra egyenlet áll elő, amit most nem írok föl, de ebből kikövetkeztethető. Tehát következésképpen az M1-2 értéke az 3 lesz. Tehát az biztos, hogy az M1 saját vektor az 1-3, és ennek tetszőleges Schwallár szorosai is saját vektorok lesznek. Az M2-t teljesen hasonlóképpen meghatározva az adódik, hogy az 1 és mínusz 2 lesz. Tehát előállt az M1-1 saját érték, ami a lambda-1 saját értékhez tartozik, és a lambda-2 saját vektor, és az M2 saját vektor, ami a lambda-2 saját értékhez tartozik. Még egyszer mondom, nem sorról sorra csinálom, matematikai jegyzetükben, anyagaikban nézzenek utána, hogyha ez nem világos, hogy hogyan kell ezt csinálni. A következő pont a gerjesztett összetevő számítása. Ebben az egyszerű esetben konstans gerjesztésről lévén szó, kereshetjük konstans alakjában a gerjesztett összetevőt is, behelyettesítve az inhomogén differenciál egyenlet rendszerbe, ugye az van, hogy az XG derivált egyenlő A-szor XG plusz B-szer U0-val. Az XG deriváltja, ugye a konstans deriváltja nulla, nyilván a null vektor lesz. Következésképpen az XG az előáll úgy, hogy mínusz A inverz B-szer U0, átrendez az egyenletet, és az A inverzzel balról szorozva mindkét oldalt, ugye ez lesz. A konkrét számértékek figyelembe vételével a végeredmény, amit megint csak lehet papírceruza módszerrel csinálni, és nem muszáj mátrix inverziót alkalmazni ilyen formális megfogalmazásban, a végeredmény az lesz, hogy XG egyenlő mínusz 2, mínusz 2. Megjegyzem, hogyha ez állapotváltozós leírás egy hálózathoz tartozna, vagy abból számítottuk volna ki, akkor gyakran egyszerűbb közvetlenül a hálózatból kiszámítani a gerjesztett összetevőt. Megbeszéltük, hogy ilyen gerjesztés mellett hosszú idő elteltével, azaz az állandós állapot beálltával, a kondenzátorok szakadással, a tekercsek rövidzárral helyettesítendők, és abból a rezisztív hálózatból a gerjesztett összetevő egyszerűen kiszámítható. Tehát jegyezzék ide meg, hogy ez akár hálózatból is, hogyha van hálózat, akár hálózatból is számítható lett volna. A C pontban a kezdeti feltételt kell érvényesítenünk. Ugye meg volt adva, hogy itt a kiindulási vagy kezdeti érték x plusz nulla egyenlő nulla. Másodszor pedig tudjuk azt, hogy ezt az x plusz nullát a szabad összetevő, aminek ott van az általános alakja, sajnos nem írtam föl, ide, talán még ide kívánkozott volna. A most akkor mégis fölírom ide a teljes időfüggvényt. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy az XT egyenlő XFT plusz XGT-vel, és akkor ebből ugye a szabad összetenni két tagú összeg általában szumával lehet érni, de én most kiírom mindkét tagot, K1-szer az M1 az ugye 1-3 lett, 1-3-szor I ad mínusz 3T, plusz K2-ször másik saját vektor 1 mínusz 2, I ad mínusz 0,5T, ez tehát a szabad összetevő időfüggvénye tetszőleges T mellett, és ehhez adódik hozzá a gerjesztett összetevő, amely most egy vektor lett, mínusz kettő, tehát ez az XG, ami általában időfüggő is lehet, de most egy konstansnak adódott. És akkor a kezdeti feltétel azt mondja, hogy az X plusz nullát megadták, és az nulla, és behelyettesítve ebbe a nullákat, nulla egyenlő K1-szer 1-3 plusz K2-ször 1 mínusz 2 plusz mínusz 2 mínusz 2, és mindez nullával egyenlő egyenletet kell megoldani, aminek a formális megfogalmazása az itt látható a felső táblának az alján, mátrix alakban, a bal felső sorokban a megoldása, M inverzével szorozva ezt, de egy ilyen egyszerű esetben ad hoc egyenletrendezéssel előállítható a megoldás, amely az lesz, hogy K1 egyenlő 1,2 és K2 egyenlő 0,8. Tehát ezeket a számokat visszaértesítve ebbe a formulába, K1-et és K2-t megkapjuk az állapotvektor időfüggését, és a válasz felírása nem más, mint az állapotvektor kapott időfüggésének behelyettesítése a választ megadó második egyenletbe, tehát az yt C transponáltszor XT plusz D-szer UT. Jelen esetben arról van szó, hogy a C-nek az értéke, hát nem is a C értéket, hanem azt inkább azt csinálom, hogy a C transponáltal megszorzom először az első tagot, aztán a másodikat, aztán a harmadikat. Ebből az lesz, hogy C transponáltszor K1-szer M1-szer E ad mínusz 3T plusz C transponáltszor K2-ször M2-ször E ad mínusz 0,5T plusz C transponáltszor ez az XG vektor, és végül D-szer U, de behelyettesítem most az U0-át a gerjesztés időfüggvényébe. Egy sorvektorszor oszlopvektor az egy szám lesz, ezt nem nehéz elképzelni. A C transponált vektor behelyettesítésével és az M1 vektor konkrét értékének, meg a K1 szám konkrét értékének ismeretében ez egy szám lesz, amely szám könnyen kiszámolítható és ellenőrizhető. 6 lesz az értéke, ez ugyancsak egy szám lesz 4 értékkel, és hát ez szintén egy szám, ezt mondanom sem kell, U0 egyenlő 1 meg volt adva, mindent behelyettesítve ez mínusz 6 értékű lesz. Tehát a válasz időfüggvénye két exponenciális tagnak és egy konstans tagnak az összege. Az exponenciális tagban, a kitevőkben a saját értékek jelennek meg, és kész, most vagyunk készen. Ez a, ha úgy tetszik, ezt elnevezhetnénk a válasz szabad összetevőjének, ezt az egészet tulajdonképpen alá is írom, hogy látszódjék, hogy ez viselheti az YFT nevet, mint a válasz szabad összetevője, ez pedig a válasz gerjesztett összetevője, YGT-ként. Eddig tartott a példa. Mint látták, a számítógép ebben nagy segítségünkre lehet, időnként kell mátrixokat invertálni, főleg akkor, hogyha magasabb a rendszám, mint 2, tehát kézi számítással még ez a másodrendű eset viszonylag kényelmesen kezelhető. A most következőkben azzal fogunk foglalkozni, hogy megnézzünk bizonyos kéttárolós hálózatokat, vagy másodrendű hálózatokat, mert hogy egy-két jellegzetes viselkedés formát szeretnék bemutatni. Ugye példákon keresztül foglalkoztunk az elsőrendű esettel is, és ott érdekes fogalmakkal, mondjuk az időállandó fogalmával megismerkedtünk. Most is szeretném önöket új fogalmakkal megismertetni, de ezeket a fogalmakat csak a másodrendű, vagy legalább másodrendű hálózatok kapcsán lehet bemutatni, és miután az a legegyszerűbb ilyen, tehát a másodrendű, azért ezekkel fogunk foglalkozni. Magasabb rendű hálózatokban ezek hasonlóan jelen vannak, csak nehezebb lenne olyan példákat konstruálni és itt a táblánál megoldani. Adjuk azt a címet a következő szakasznak, hogy példák másodrendű hálózatokra. Maradunk a fejezeten belül természetesen. Példák másodrendű hálózatokra. Ugye másodrendű azt jelenti, hogy n egyenlő 2, tehát rendszám 2, vagy két tekercset, vagy két kondenzátort, vagy egy tekercset és egy kondenzátort tartalmaznak ezek a hálózatok. És következésképpen két saját értéke van, lambda 1 és lambda 2 az ilyen másodrendű hálózatoknak. És azok a viselkedés formák, amelyeket beszeretnék mutatni, azok éppen arról szólnak, hogy ezek a saját értékek milyen viszonyban vannak egymással. Ezt már középiskolai matematikában is tudják, hogy egy másodfokú egyenletnek a megoldásai az most vagy két különböző valós szám, vagy egy valós szám, de akkor azt mondjuk, hogy az egy kétszeres megoldás, vagy pedig, és középiskolában erről nem volt szó, hogyha nincs a valós számkörben megoldás, akkor a komplex számkörben van megoldása, akkor viszont úgynevezett komplex konjugált párokat alkotnak a saját értékek. Ezeken az eseteken fogunk végigmenni az első példánk kapcsán, amely a soros rezgőkör lesz. A soros rezgőkör ismerete azt hiszem, hogy a villamosmérnöki alapműveltséghez tartozik, egy RLC-LM soros kapcsolása, amely egy feszültség forrásra kapcsolódik. RLC ellenállás, induktivitás, kapacitás. A soros RL kör gerjesztése feszültségforrás, UST forrásfeszültséggel, és én válaszként most a kör áramát fogom választani, a körben folyó áramot, de miután az állapotváltozó is lesz, inkább az a kezdeni, hogy az állapotváltozókat bejelölöm. A tekercs árama az IL állapotváltozó, ami egyébként az I válasszal is megegyezik, tehát legyen az I a rendszer válasza, a hálózat által reprezentált rendszer válasza, ami egyben állapotváltozó is tehát, és a kondenzátor UC feszültsége a másik állapotváltozó, ezzel megvan a két állapotváltozónk. Határozzuk meg az állapotváltozós leírás normál alakját. ad-hoc egyenletrendezéssel, hálózatra felírt egyenletek alapján, mondjuk egy feszültségtörvényt fölírva a teljes körre, kirvó feszültségtörvényt, mínusz US plusz R-szer IL plusz L-szer IL vesző plusz UC, ebben ugye állapotváltozók és állapotváltó derivált szerepel, illetve a gerjesztés egyenlő nullával, ez egy egyenlet, és egy áramtörvényt, mondjuk ide a tekercs és kondenzátor közötti csomópontra, ebből az következik, hogy a befolyó mínusz IL áram az a C-szer UC vesző kondenzátor árammal egyezik meg, és kész is vagyunk, e két egyenletnek az átrendezésével az állapot egyenlet normál alakja előállítható, IL vesző egyenlő mínusz R per L szer IL, mínusz 1 per L szer UC, plusz 1 per L szer US, és UC vesző egyenlő 1 per C szer IL-lel. A válasz kifejezése, hát most ezt nem írom föl, de mégis fölírom, I egyenlő IL-lel, ennek nincs jelentősége, amire fókuszálni fogunk, az ennek az állapotegyenletnek, ennek a másodrendű állapotegyenletnek a megoldása, amit még felírok mátrix szalagban is. Az IL vesző, UC vesző állapotváltozó vektor deriváltja az mínusz R per L, mínusz 1 per L, 1 per C és 0 alakban fejezhető ki, vagy mátrix segítségével fejezhető ki az állapot változókból, és a gerjesztésnek a hatása az ugye egy 1 per L-szer, és itt ebben nincs is, 1 per L-szer US lesz, és a válasz, hát ez egy nagyon egyszerű kifejezés, 1 0 IL UC és nullászor US. Eddig még semmi újat nem csináltunk, előállítottunk egy állapotváltozós leírást, ezt már réges-régen tudjuk, hogy így kell csinálni. Most az igazi feladat a megoldás lesz, ez tehát az A mátrix, ez a B osztóvektor, C transzponált sorvektor és a D együttható. Azt még itt fogalmazom meg, hogy ezt az állapotváltozós leírást arra a gerjesztésre oldjuk meg, nem meglepő módon, amely konstans értékű T pozitív értékeire, UST egyenlő U0 egyenlő, hát konstans, ez látszik, ha T nagyobb, mint nulla, és kezdeti feltételként azt választjuk, hogy legyen szó, hogy bekapcsolási folyamatról, azaz nulla kezdeti feltételeket választunk, az IL a plusz nullában legyen nulla értékű, és az UC a plusz nullában szintén legyen nulla értékű. Tehát egy teljesen ismerős kitűzésű feladatról van szó. Van még egy pár perc szünetig, de mivel a táblát kell úgyis törölni, mi azt jelenti, hogy most kezdjük a szünetet, és akkor 10 perc múlva folytassuk. Néhány információ a ZH-ról, csak hogy kicsit elcsendesedjenek, ez hatékony szokott lenni. Kérdezte valaki, mi lesz a ZH-ban. A ZH felépítése a következő, két nagy példa, számolós példa, mint ennek a gyakorlatokon oldogatnak. Tehát ilyenből kettő lesz, 10-10 pontért. Miután az előadás anyag előrébb van, mint a gyakorlat, gyakorlatilag nem láttak még ilyen dinamikus példákat. Nagy példák csak rezisztív hálózatokból lesznek, abból viszont minden, tehát most nem akarom felsorolni, de amivel a fél év elején foglalkoztunk, az nagy példában előfordulhat. Emellett meg lesz 5 kis kérdés, azok elvi jellegű különálló kérdések, egy-egy pontért, tehát összesen 5 pontért, azokban pedig bármi szerepelhet a mai előadás anyagával bezárólag. Elsősorban nyilván itt a dinamikus dolgokra kell gondolni, hiszen a rezisztívet a nagy példákban fogjuk számon kérni. Ez összesen 25 pont tehát, tehát 2x10 plusz 5x1 pont. És a tavaszi szünet után, ha jól emlékszem, 12-én csütörtökön lesz, de hát ez kim van a tárgy holnapján is. Addig már csak egyszer fogunk találkozni, de a mai anyag lesz az utolsó, ami az EH-val szerepelni fog. Egy hibajavítást a táblán elhelyeztem, valaki szólt, hogy nem jól írta fel az áramtörvényt. A végeredmény jó, de nyilván a tekercs meg a kondenzátor közé ezt az áramtörvényt lehet felírni előjel helyesen. Fennhagytam az állapotegyenletet, amelynek megoldása lesz a feladatunk a konstans gerjesztés mellett. Én most ezt a megoldást, noha eddig mindig a szabad összetevővel kezdtük, most a gerjesztett összetevővel fogom kezdeni. Azért, mert az közös lesz, utána szétválasztjuk az eseteket, attól függően, hogy milyenek a saját értékek, de a gerjesztett összetevő nem fog változni. Tehát most kezdjük az XGT meghatározásával. Mint mondtam, akár az állapotegyenletből a ezen mennyiségek helyében nullát helyettesítve, hiszen konstansnak tételezzük őket föl, konstans gerjesztés hatására nullát helyettesítve a gerjesztett összetevő számítható, de a hálózatból is, tehát adva azt, hogy az UST egyenlő U0 egyenlő konstans, a hálózatunk egy rezisztív hálózattá alakul, hogyha az állandósult állapot beáll, azaz, hogyha T tart végtelenhez, akkor a hálózatból úgy határozhatók meg a kezdeti, illetve ezek a gerjesztett összetevő elemei, hogy a feszültség forrás helyébe beérjük az U0-át, az ellenállás az megmarad, a tekercset viszont egy nulla feszültségű komponenssel, mert hogy az UL ilyenkor az áram deriváltjával arányos, tehát most nullának kell lennie, lesz a kondenzátor pedig egy nulla áramú komponenssel helyettesítjük, mert hogy a kondenzátor IC árama, amely a feszültség deriváltal arányos, most nulla lesz, és akkor itt megjelennek azok a mennyiségek, fehérrel csinálom már, amelyek az állapotváltozók gerjesztett összetevőt jelentik, ez az ILG áram, ez pedig az UCG feszültség, ezt a nyilat nem szépen rajzoltam, ILG áram, az tekercs áramának, az IL-nek a gerjesztett összetevője, az UCG feszültség pedig a kondenzátor UC feszültségének a gerjesztett összetevője. Ebből a rezisztív hálózatban egy pillanat alatt látszik, hogy az ILG az nulla lesz, az UCG pedig az U0-val fog megegyezni. Tehát ez lesz a gerjesztett összetevő, amit, mint mondottam, nem fog változni attól annak függvényében, hogy a saját értékek miként változnak. Ugye nyilván a saját értékek, amelyekre a következő pontban lesz szükség, annak függvényei, hogy konkrétan milyen értékűek ezek a komponensek, az RLC paraméterek értéke mennyi. Minden esetben ugyanannak az egyenletnek a megoldásával számíthatók ezek a saját értékek. Most az XFT számítására tehát áttérve. Ugye az van, hogy másodrendű esetben az XFT az K egyszer M egyszer I ad, lambda 1T plusz K kettőször M kettőször I ad, lambda 2T, ahol lambda 1 és lambda 2 konkrét értéke az elemértékeknek a függvénye. ugye a determináns lambdászor egységmátrix minusz A egyenlő nulla egyenlet megoldásával lehet ezt kiszámítani. Hogyha az A-mátrixom úgy néz ki, ahogy oda föl van írva, akkor paraméteresen, most a determinás kifejtését kihagyva, a következő lesz. A lambda négyzet plusz R per L szer lambda plusz 1 per LC egyenlő nulla egyenlet áll elő ebből a determinásból, hogyha kifejtem. Ez a lambdára vonatkozó másodfokú egyenlet, a karakterisztikus egyenlet, ezt a nevén neveztük a múltkor, tehát ezt úgy hívják a karakterisztikus egyenlet, és attól függően, hogy az RLC paraméterek milyen konkrét értéket vesznek fel, az egyenletnek a megoldásai így vagy úgy fognak viselkedni, való saját értékek, komplex konjugált saját értékpár, vagy kétszeres saját érték lesz. Mindig a megoldóképlettel tudunk dolgozni, amit a középiskolában tanultunk. Lambda 1, 2 egyenlő 1 kettedszer mínusz B, ugye ez játszom is a B szerepét, mínusz R per L plusz mínusz négyzetgyök alatt B négyzet mínusz 4 AC, tehát R per L a négyzeten mínusz 4 L per C a négyzetgyök alatt. Ez a megoldó képlet. És akkor középiskolában ezt, ami a gyök alatt áll, ezt úgy hívják, hogy diszkrimináns, és a diszkrimináns ez pozitív volt, akkor a gyök alatt pozitív szám állt, és akkor el tudták végezni a gyökvonást a valós számkörben. Akkor van két különböző valós megoldás. Hogyha ez a diszkrimináns, ami a gyök alatt áll, negatív, akkor ott középiskolában megállt a tudomány, de itt már megismerkedtek a komplex számokkal. Negatív számnak is van négyzetgyöke a komplex számkörben. Azzal is lehet valamit kezdeni. És akkor, hogyha ez nulla, ez a diszkrimináns, akkor plusz-minusz nulla miatt ez a két megoldás gyakorlatilag egybeesik, azaz kétszeres megoldást fog alkotni az a szám. Nézzük meg ezeket a következő eseteket most szépen sorba. Az első eset, tehát legyen az, amikor a diszkrimináns nagyobb, mint nulla, tehát R per L a négyzeten az nagyobb a 4 per LC-nél, azaz az R ellenállásnak az értéke az nagyobb, mint kettőször L per C a gyök alatt. Kettőször L per C a gyök alatt. Az L per C a gyök alatt, tehát egy ellenállás dimenziójú kifejezés, azaz van értelme összehasonlítani az ellenállással, ez jött ki ebből a formulából, és hogyha az ellenállás értéke nagyobb, mint a kettőször gyök L per C, akkor két különböző saját érték van, amelyek mindkettője valós, tehát ekkor lambda 1 nem egyenlő lambda 2-vel, és mindkettő eleme a valós számok halmazának. Ez történik tehát ekkor. Még azt is el lehet mondani, hogy ha az R és L, meg a C is pozitív számok, itt a C-ről ezt nem kell föltenni, az R per R-ről elegendő, tehát ha R, L, de a C-t is kikötöm, mert nyilván fizikai tartalma ennek van, akkor túl azon, hogy valósak, ezek negatív számok is lesznek. Lambda 1 és lambda 2 negatív számok lesznek. Hogy konkrétan mi az értékük annak, ezen a ponton nincs igazán értelme, vagy nem érdekes, nyilván be lehetne helyettesíteni valamilyen RLC számhármast, és akkor kijönne két szám, két negatív szám. Most ez nem érdekes, inkább rögzítjük azt a tényt, hogy ha két különböző saját érték van, akkor időállandóból is kettőnek kell lennie, avagy azt, amit elsőrendű esetben mínusz 1 per lambdaként számoltunk ki, és időállandóként neveztünk, azt most is bevezethetjük, csak hogy kettő lesz belőle. Két időállandó létezik ilyenkor. a tau 1 egyenlő mínusz 1 per lambda 1, megjegyzem, hogy ez nyilván egy pozitív érték lesz, hogyha lambda 1 negatív volt, és a tau 2 egyenlő mínusz 1 per lambda 2, szintén pozitív érték. Ezek az időállandók határozzák meg, hogy a szabad összetevőben szereplő exponenciális időfüggésű tagok milyen gyorsan tűnnek el, milyen gyorsan tartanak nullához a bekapcsolás megtörténte után. Nyilván, hogyha az érdekel bennünket, hogy az állandósult állapot mikor áll be, akkor az az érdekes, hogy a leglomhább tag a, most a kettő közül mikor tűnik el, tehát a legnagyobb időállandóhoz tartozó tag hogyan viselkedik, az fogja meghatározni az egésznek a jellegét, azaz a kettő közül a nagyobbat, a max tau 1, tau 2-t úgy nevezzük, hogy a rendszer domináns időállandója. Tehát a nagyobb a kettő közül, az a domináns időállandó. Azaz, hogy ha az a kérdés, hogy az állandós időállapot mikor áll be, akkor mondjuk a domináns időállandót kell alapul venni, és annak az ötszörösét vagy háromszorosát, ugye a hiba kritériumtól függ, tekinthetjük az állandós időállapot beálltának kezdeteként. És akkor most fölírok, vagy fölrajzolok egy időfüggvényt, és pedig én most a válasz időfüggvényét, ami emlékeznek a tekercs áramának is volt az időfüggvénye, következőképpen néz ki. Az IT-nek a gerjesztett összetevője, azt megbeszéltük, hogy nulla, és ehhez adódik hozzá ez az IFT szabad összetevő, amely szabad összetevő, már nincs a táblán, de az előző fél időben megoldott példa alapján a következő formulával írható fel, a C-transzponált sorvektor szoroz valami olyasmi mátrix vektort, hogy K egyszer M egyszer E ad lambda 1T plusz K kettőször M kettőször E ad lambda 2T. A D nem is szerepel, tehát pontosabban a D az nulla, tehát a válasz időfüggvényében nem fog a gerjesztés megjelenni. És most ezt egy egyszerű balakra hozom, azzal, hogy bevezetek különböző konstansokat, hogy a C sorvektor szor M oszlopvektor az egy szám, szor a K egy szám, az szintén egy szám lesz, azaz engedjék meg nekem, hogy az egyszerűség jegyében ezeket a számokat én elnevezzem mondjuk nagy M1-nek, M egyszer E ad lambda 1T plusz M kettőször E ad lambda 2T alakban. Ez tehát most a válasznak és egyben a tekercs áramának az időfüggvényének a kifejezése. Az M1, M2 számokat, hát igazából itt már ismertnek tételezzük föl, hiszen föltesszük, hogy a K1, K2 konstansokat meghatároztuk az adott helyen, ahol ez ennek ideje volt. Tehát az M1, M2-t már tudjuk. Egyébként azt biztosan állíthatjuk, hogy az M1 és az M2 egymásnak az ellentétje. Ezt honnan tudjuk? Onnan tudjuk, hogy ez a válasz, ez egyben a tekercs árama is, és a tekercs áramának a kezdeti értéke az nulla a kezdeti feltétel alapján, és ez a kifejezés, ez csak úgy vehet föl nulla értéket a t egyenlő plusz nullában, hogy az exponenciálisok egyet adnak mindkettő, hogy az M1 és az M2 egymásnak ellentétje, tehát zárójelbe ide teszem, hogy M1 egyenlő mínusz M2-vel. És ezt most megpróbálom felrajzolni, ezt a kifejezést a táblára. Kicsit messze fogom sajnos itt folytatni. Igyekszem egy nagy ábrát rajzolni, mert nem lesz olyan könnyű megrajzolni. Hát az áram időfüggvényét szeretném megrajzolni. Annyit tudok, hogy két exponenciális tag összegéből áll össze. Az M1 mondjuk legyen egy pozitív érték, akkor az M2 az ellentetje. M2 egyenlő mínusz M1-jel. És két különböző sebességgel tűnik el ezek az exponenciális tagok. Tűnjön el a felső lassabban, azaz a tau 1 időállandó az legyen ez a pont az időtengelyen, és tűnjön el a másik gyorsabban, a tau 2 pedig legyen ez a pont az időtengelyen. Ezeket azért húztam be, ezeket a szakaszokat, hogy meg tudjam szépen szerkeszteni az exponenciális függvényeket. A kezdeti meredekség tehát ez, azaz egy ehhez simuló, de aztán attól elváló és exponenciálisan nullához tartó görbe lesz az, amit M1-i ad lambda 1t-nek nevezünk. A másik pedig egy szintén ismert kezdeti meredekségű, és az előbbinél gyorsabban nullához tartó exponenciális kifejezés lesz, ez tehát az M2-ször i ad lambda 2t, és a kettő összege lesz a teljes megoldás, ezt más színnel csinálom, az áramidőfüggvény e kettő összege. Hát most hogy lehet ezt szépen összeadni? Az biztos, hogy itt nulla. Az biztos, hogy ha hosszú idő eltelt, és a gyorsabban eltűnő már gyakorlatilag eltűnt, akkor hozzá fog simulni ez a másikhoz az áramidőfüggvénye. Ahol ez még számottevő, ott egy pár pontot talán megrajzolhatok, hogy itt akkor itt ennyivel lesz lentebb, itt ennyivel lesz lentebb, és így tovább. Tehát valahogy ilyen szép, laza mozdulattal rajzolok egy ilyen görbét, aminek hát talán inflexiós pontja is van valahol. Az biztos, hogy a maximumából csak egy van, úgyhogy ezen a ponton nem rajzolom be. Nullából indul, és exponenciálisan nullához fog tartani. Ez a görbe, ez nem más, mint az áram időfüggvénye ebben az esetben. Egy globális maximuma van az áram értékének. Tehát egy lokális és globális maximum. Később fogjuk látni, hogy miért kapta ez az áramkör azt a nevet, hogy rezgőkör. Ebből az ábrából ez még nem kitalálható, ez a egyébként beszélő elnevezés. Ugyanis itt nem tud kialakulni rezgés. Úgy mondjuk, hogy túl nagy a csillapítás ebben a rezgőkörben ahhoz, hogy az a szép oszcilláló rezgés, ami ugye meg fog jelenni, itt még előállhasson. Úgy nevezik ezt szabályozás elméletben, hogy túlcsillapított rezgőkör. Hát ez egy túlcsillapított rezgőkör. Egyébként fizikailag az történik, hogy a feszültségforrás bekapcsolásakor, ugye a kondenzátor feszültsége nulla, áram nem folyik a körben, de megjelenik a tekercsen a teljes feszültség, márpedig ha megjelenik, akkor az áramának a deriváltja nem nulla, a tekercs árama elkezd emelkedni, amit egyébként itt látunk ezen a képen, és a tekercs áram integrálja a kondenzátoron tárolt töltés, ami kondenzátor feszültségével arányos, és ahogy nő a kondenzátor feszültsége, úgy lesz egyre kisebb az a feszültség, amely a tekercs kapcsain jelenik meg. Márpedig, hogyha az kisebb lesz, akkor a tekercs áram egyre lassabban és lassabban kezd nőni, a végén meg is szűnik a növekedése, és csökkenni kezd. Még mindig szállít töltést a kondenzátorba, de a kondenzátor feszültsége már lassabb ütemben emelkedik, és az lesz a vége, hogy az áram ugye eltűnik, de a kondenzátoron, ahogy oda fel is van írva, egy nem nulla feszültség, és pedig a forrásnak az U nulla feszültsége jelenik meg nagyon hosszú idő múlva. Ebből, hogy ezt túlcsillapított rezgőkörnek nevezik, eljuthatunk egy olyan fogalomhoz, amit talán néven neveztünk, talán nem, az elsőrendű esetben a csillapítási tényező fogalmához, ez egy ilyen zárójeles megjegyzés, hogy csillapítási tényező deltával lehet jelölni, és ez nem más, mint a negatív saját érték, tehát mínusz lambda. Kettő is van, delta 1 a lambda 1-hez, delta 2, lambda 2-höz tartozik. Minél nagyobb a delta, azaz ennek a saját értéknek minél kisebb az értéke, az időállandó ugye annál nagyobb, annál jobban csillapított ez a rezgőkör. A képen a T1 a domináns időállandó. Kész, azt hiszem mindent elmondtam, amit erről el lehetett vagy kellett mondani. Mehetünk tovább a következő esetre, ami legyen az, hogy a diszkrimináns negatív, azaz az R az R per L négyzet kisebb, mint 4 L per C, azaz az R az kisebb, mint 2 L per C a négyzetgyök alatt. Ugye azt várjuk, hogy a dolog fizikája abban változik, hogy az az ellenállás, ami általában disszipációt és veszteséget hivatott reprezentálni, hogyha csökken, akkor az a csillapítás egyre kevésbé lesz érvényes ebben az áramkörben, és hogyha kellően kicsi az R-nek az értéke, akkor bizonyos oszcilláció, vagy rezgés elő tud állni ebben az egyszerű hálózatban is. Az biztos, hogy ilyenkor komplex saját értékek lesznek, amelyeket úgy tudunk kiszámítani, hogy a megoldó képletben kicselezzük azt a tényt, hogy negatív szám áll a négyzetgyök alatt. 1-2-szer mínusz R per L plusz-minusz. Emeljünk ki négyzetgyök mínusz egyet a gyökjen alól, és akkor megfordulnak az előjelek bent. 4 per LC mínusz R per L a négyzeten. Ez már egy pozitív kifejezés, amelynek a valós számkörben van négyzetgyöke. Ezt a mínusz 1 a négyzetgyök alatt pedig a képzetes egységnek nevezzük. A matematikusok talán i-vel jelölték, de mi j-vel fogjuk jelölni. Tehát ez a j úgynevezett képzetes egység, nem csak azért, is más legyen, hanem az i az áramnak a jele a mi világunkban, és hogy azzal a konfúziót megelőzzük, j-vel jelöljük a képzetes egységet ebben a tárgyban. Az is látszik, hogy ennek a lambda 1-2 saját értéknek a valós része tehát azonos, a képzetes részük a plusz-minusz miatt pedig ellenkező előjelű, tehát a lambda 1 és a lambda 2 komplex konjugált párt alkotnak. Konjugált párja egy valós számnak az, aminek a valós része ugyanaz, de a képzetes része ellentett előjelű. Azt is megjegyzem még, hogy két független saját vektorra van az A mátrixnak ekkor, de azok is komplex konjugált párt alkotnak, vagy pontosabban találhatóak komplex konjugált párt alkotó saját vektorok lambda 1-hez és lambda 2-höz. Ezt tömören így jelölöm. A csillag a konjugálás jele. Komplex konjugálás. Szokás fölírni ezeket a saját értékeket, vagy saját értékpárt szigma plusz-minusz j-omega alakban, ahol a szigma a saját értékek közös valós része, és omega pedig a saját értékek képzetes része. Később fogjuk látni, hogy mi az értelme annak, hogy itt az időállandót, vagy esetleg aki jó szemű ehhez, az már most is láthatja akár, időállandót egyet vezetünk be, és pedig a saját érték valós részének a negatív reciprokaként, mínusz 1 per szigmaként. Ennek majd a rajzon lesz igazán ilyen értelme, amit föl fogok hamarosan rajzolni. De előtte még egy kis levezetés hozzá, hogy mit szeretnénk fölrajzolni. Ugye a szabad összetevő alakját itt már megfogalmaztam. Ez most is pontosan így néz ki, azzal a különbséggel, hogy lambda 1, lambda 2 egy speciális feltételt kielégít, és pedig komplex konjugált párt alkot. Azaz engedjék meg, hogy azokat a lépéseket, amiket ott sem részleteztem egyébként túl, itt most teljesen kihagyjam, és azt írjam föl, hogy M egyszer E ad lambda 1 T plusz M2-ször E ad lambda 2 T, akárcsak az előbb, azzal, hogy megismétlem, hogy most a lambda 1 és lambda 2 komplex konjugált párt alkotnak és komplex értékűek, azaz ez a kifejezés például itt egy komplex kifejezés lesz, de nyilván fizikailag is indokolt, hogy egy valós időfüggvényt várjunk eredményként, ami csak úgy történhetik meg, hogyha ez szintén komplex értékű lesz, és pedig úgy, hogy az egész időfüggvény az első tagnak a komplex konjugáltja, ehhez az is kell, hogy az M1 konstans és az M2 konstans is komplex konjugált párt alkosson. Egyébként arról van szó, amit itt fölírtam, hogy az M1, M2 is komplex konjugált párt alkot. Hát ezen a ponton, amit most itt elhagytam, ezen a ponton dől ez el, hogy tudnélik az M1 meg az M2 komplex konjugált párt alkotva valós szorzótényezőkkel, a valós C-vektorral szorozva is ez végigjön, és akkor az M1 és M2 is, ahogy ott megfogalmaztam, komplex konjugált párt fog alkotni. Komplex konjugált kifejezések összege pedig, mint azt tanulták komplex algebrából, valós lesz. És ennek a valós alaknak az előállítása, ez meg kell, hogy előzze azt, amit én most föl szeretnék rajzolni, tehát most először próbáljuk meg ezt egyszerűsíteni, vagy valami kezelhető valakra hozni. Ugye komplex kifejezéseket nem tudok a táblára fölrajzolni, noha az összegük valós, ez így nem fog menni. Tehát átalakítási lehetőségek. Hogy leszámoljuk ezekkel a komplex kifejezésekkel. Az első az az, hogy ezeket a komplex tényezőket, az M1-et és M2-t, alfa plusz j beta és alfa minusz j beta alakba írom föl, tehát az algebrai alakjába a valós számnak tartom számon az M1-et és M2-t, a lambda 1-et pedig, mint ahogy ide is írtam, sigma plusz j omega, a lambda 2-t pedig sigma minusz j omega formában, és hogy ezt behelyettesítem ebbe a kifejezésbe, tehát ez nem fog kiférni, tehát táblát váltok. Akkor azt szeretném, hogy itt a rajz alá kiférjen. Tehát valahol itt kezdem el az írást, hogy az IT ebben az esetben alfa plusz j beta, e ad szigmászor t szorozva E ad I omega T-vel plusz alfa minusz J beta szorozva E ad szigma szor T szorozva E ad minusz J omega T-vel. Kiemelek E ad szigma szor T-t, hiszen az mindegyikben megvan. E ad szigma szor T, és akkor alfászor E ad I omega T plusz E ad minusz I omega T plusz J bétászor E ad I omega T minusz E ad minusz I omega T lesz. Az Euler formula alapján ezek a komplex konjugált exponenciális kifejezéseknek mind az összege, mind pedig a különbsége egyszerűen felírható trigonometrikus függvényekkel. Azt mondja tehát az Euler azonosság, hogy ez nem más, mint kettőször koszinusz omega t, ez pedig nem más, mint kettő j-szer szinusz omega t. Odaírom, hogy ezek az Euler relációk. Matematikából bizonyára tanulták, a komplex szám algebrai és trigonometrikus alakja közötti áttérésnél, pontosabban az exponenciális alak segítségével ezek könnyen levezethetőek, ezek az összefüggések. Na most akkor, hogy befejezzem, és látszódjék, hogy tisztán valós dolgokról van szó, az E ad szigma t-t kiemelve hagyom, 2 alfászor koszinusz omega t, és a j szer j az ugye mínusz 1 lesz, tehát mínusz 2 bétászor szinusz omega t a végső formula. Látható tehát, hogy az áram az tényleg tisztán valós, de trigonometrikus függvényeket is tartalmazó kifejezéssel írható fel. Mindjárt föl fogjuk rajzolni, de a felrajzoláshoz egy másik típusú átalakítás az talán még előnyösebb lesz. Tehát itt nézzünk egy másik átalakítási lehetőséget is. Amikor is ezeket az M1, M2 tényezőket nem az algebrai, hanem az exponenciális alakjukkal vezetem be, azaz az M1 az legyen valamilyen ρ tényező, ρ-szor E ad J fi, az M2 pedig legyen, nyilván a komplex konjugáltja csak úgy lehet, hogy a kitevőben ellenkező előjelű van, ρ-szor E ad minusz J fi. És akkor ezzel az áram kifejezése abból a felső formulából, ugye a ρ-t ki tudom az egészből emelni, az E ad szigma t-t szintén kiemelhetem, akár csak az előbb, és akkor itt marad az, hogy E ad j-szer omega t plusz fi, a másikban pedig, ahol lambda 2 az szigma minusz j omega volt, ott a mínusz j-t emelem ki, és akkor szintén omega t plusz fi marad a kitevőben. És akkor most az Euler formulát, ezt megint lehet alkalmazni, de úgy, hogy figyelemmel arra, hogy itt a kitevőben nem omega t, hanem omega t plusz fi szerepel ellenkező előjellel, ez kettőször koszinusz omega t plusz fi lesz ez a kifejezés. Ez a két dolog egymással természetesen ekvivalens, a két átalakítási mód között van átjárás. Nyilván az a kulcs az egésznek, hogy az M1-et egyszer exponenciális, másszor algebrai alakban írtam fel, de hát a kötés, vagy a kapcsolat e kettő között jól ismert. Ugye a ρ négyzet, az alfa négyzet plusz béta négyzet a Pitagórás tétel alapján, és ez a fi, ez pedig eleget tesz annak a feltételnek, hogy a tangense a béta per alfa hányados. tehát a tangens fi egyenlő beta per alfa. Így az egyes meg a kettes úr átjárható. Próbáljuk meg ábrázolni ezt az első, vagy pontosan ezt a második úton nyert kifejezést, ezt nem is olyan nehéz ábrázolni. Egy eltolt koszinusz függvény, amit ugye van egy elképzelésünk, hogy hogy néz ki, és egy exponenciális függvény szorzata. Ezt nem olyan nehéz megszerkeszteni. Ez az áram időfüggvénye, és itt a T időtengely. Először felrajzolom azt, hogy 2 rószor E a szigma T halványon. Ez itt egy tau időállandó. Nem írtam még föl, de mégis fölírtam. Ugye a közös valós rész negatív reciproka az időállandó ekkor, aminek az az értelme, hogy van egy ilyen függvény, amely a tau által meghatározott ütemben exponenciálisan nullához tart. Ez a kettő rószor E ad szigma T. És ennek most felrajzolom az ellentett párját is, azért, mert ezt a periódikus függvényt ezt fogja majd közrefogni a pozitív párjával együtt. Valami ilyesmi, tehát a tükörképét akartam megrajzolni. Ez ugye a mínusz kettőször rószor E ad szigma T. És most egy olyan eltolt koszinusz függvényt, egy valamilyen fi kezdőfázissal eltolt koszinusz függvényt szeretnék berajzolni ebbe a képbe, amely rendelkezik azzal a tulajdonsággal, amit fizikailag elvárunk a megoldástól. Egyébként ez, hogyha végigcsinálnánk egy számpéldának, ez kijönne pontosan, hogy a fi-nek annak mínusz 90 foknak kell lennie, de most itt csak abból az intuícióból előlegezem ezt meg, hogy az áramnak nullának kell lennie a nulla időpontban. Tehát egy olyan koszinuszt rajzolok föl, amely így hullámzik a plusz 1 és mínusz 1 között. Ez tehát nem más, mint a koszinusz omega t plusz fi kifejezés, hogyha a fi az mínusz 90 fokkal egyezik meg, és a kettőnek a szorzatát azt viszonylag könnyű kiszerkeszteni azzal, hogy ahol a koszinusz függvény nulla értékű, ott a szorzat is nulla értékű lesz, tehát ezeken a pontokon biztosan át fog menni a görbe. Ahol a koszinusz függvény egy értékű, ott az exponenciális burkolón, és most elhasználtam ezt a kifejezést, lesz a görbe, azon megy át, itt ezen, itt majdnem egybeesik a kettő, de ez véletlen, itt ezen, itt pedig ezen, és így tovább, és akkor egy szép laza mozdulattal. Egy oszcillálva csillapodó görbe áll elő, amely a nullához fog tartani természetesen, exponenciális ütemben, de nem monoton módon, hanem hullámozva, aminek végtelen sok lokális maximuma van, itt, tehát végtelen sok lokális maximuma van, de egy globális maximuma van emellett. Van egyfajta túllendülés tehát ebben a soros rezgőkörben. Ahogy az előbb is, a tekercs áram tölti a kondenzátort. Azonban, amikor a kondenzátor feltöltődött a tápfeszültségnek a szintjére, ott az áram nem szakad meg, hanem az induktivitás, mint egy tehetetlenségként tovább erőlteti ezt az áramot, és túltöltődik a kondenzátor, nagyobb feszültséget ér el, mint az az U0 forrásfeszültség, egészen addig, amíg a tekercs áramának a tehetetlenségéből futja, amikor az elenyészettek a dolog megfordul, és elkezd kisülni a kondenzátor, egy ellenirányú áramot, negatív előjelű áramot hajt át a tekercsen, visszafele folyik az áram, és ez sem szakad meg ott, amikor megegyezik a kondenzátor feszültsége a forrás feszültséggel, hanem túlmegy rajta, és túlendülések csillapodó sorozataként áll elő ez az állapot, ez az úgynevezett csillapított rezgés. Ez egy az imént túlcsillapított, most pedig egy simán csillapított rezgést látunk, ami egy csillapított rezgőkörnek a sajátja. Tehát itt az elnevezés az, hogy csillapított rezgőkör, ami csillapított rezgést produkál. Az elnevezések, ez az exponenciális függvény a negatív párjával együtt ennek az egész függvénynek a burkolója, tehát ez, amit ide írtam, ez a burkoló, ez fogja közre az egész hullámzó folyamatot. És hát egy dolgot még érdemes észrevenni, hogy tudnélik, az omega t határozza meg a dolognak a periodicitását, vagy a trigonometrikus függvénynek a önmagába való visszatérésének a sebességét. Például két azonos irányú nullát medetnek a távolsága, mondjuk ez a távolság itt, talán szerencsésen másik színnel összefirkálni, az könnyen kiszámítható a saját értéknek a képzetes részéből, hiszen ennyi idő alatt történik az meg, hogy a koszinusz függvény argumentuma éppen 2 pi-vel növekszik, azaz a koszinusz függvény önmagába tér vissza. Tehát ez az idő 2 pi per omegaként számítható ki. Periódus időnek hívnánk akkor, hogyha nem lenne csillapodó ez a rezgés, itt nem indokolt a periódus idő kifejezés. Azt szeretném illusztrálni, hogy a saját értéknek képzetes része ennek az oszcillációnak a sebességét szabja meg, minél nagyobb az omega, annál sűrűbben jönnek ezek a csúcsok és nullát menetek. A valós része, a szigma pedig az exponenciális burkolónak, a lecsengésének a sebességét. És emiatt egyébként nagyon indokolt a csillapítási tényező negatív reciprokát időállandónak nevezni, hiszen a burkoló eltűnése az egész folyamatnak az eltűnését is jelenti egyben, tehát elegendő egy időállandóval jellemezni ezt a folyamatot. Ennek egy nagyon-nagyon speciális alesete, ennek a csillapított rezgésnek, az, amikor az ellenállás nullává válik, hiszen ekkor, akár látják, akár nem, akár hiszik, akár nem, a kifejezésekből, ott a megoldóképletet megnézve, hogyha R nulla, akkor a valós része a saját értéknek nullává válik, tehát a szigma egyenlő nulla lesz, az omega, amit ilyenkor omega nullával szokás jelölni, pedig 1 per LC a négyzetgyök alatt lesz. 1 per LC a négyzetgyök alatt. Tehát, hogyha kivesszük az ellenállást, vagy nullává változtatjuk az ellenállást, akkor ezt az omega nulla úgynevezett csillapítatlan saját frekvenciát kapjuk, és azért csillapítatlan, mert a szigma egyszer s mind nullává válik. Egy nagyon kicsit kis ábrázat, csak föl skiccelem, hogy akkor az történik, hogy az exponenciális burkoló az vízszintessé válik, kiegyenesedik, tehát ez az éjad szigma t, ez ugye a konstans 1 lesz, hogyha a szigma nulla, a kétszerese az nyilván két rószor, de most csak a kvalitatívan szeretném, hogy lássák egyszer, hogy ilyenkor pedig a teljes időfüggés az egy csillapítatlan koszinuszos hullámzás lesz. Ekkor beszélünk csillapítatlan rezgőkörről. Csillapítatlan rezgőkör. Egy dologra felhívom figyelmet. Eddig mindig azt mondtuk, hogy a gerjesztett összetevő fizikai tartalma azon keresztül érthető, hogyha eltűnik a szabad összetevő, mert hogy nullához tart az idő múlásával, akkor a teljes időfüggés átmegy a gerjesztett összetevőbe, tehát aként azonosítható. Ez az első olyan eset, amikor ez nem történik meg, mert hogy a saját értéknek a valós része nem kisebb, mint nulla, hanem egyenlő nullával. Ekkor nem fog eltűnni a szabad összetevő, nem fog nullához tartani, és mint látják, egy konstans gerjesztés hatására nem konstans időfüggvény alakul ki, hanem egy végtelenségig tartó koszinuszos hullámzás. A stabilitás témakörében, ahogy említettem, vissza fogunk erre a jelenségre még térni, elegendő, hogyha megjegyzik azt, hogy ezzel még lesz valami tennivalónk. És engedjék meg, hogy befejezzem a harmadik esettel, csak azért, hogy a tavaszi szünetben nehogy valaki nagyon ne tudjon aludni a kíváncsiságtól, hogy mi van akkor, hogyha diszkrimináns éppenséggel nulla, tehát ha az R az megegyezik pontosan a 2 per LC a négyzetgyök alattal, akkor egy saját érték van, pontosabban egy kétszeres saját érték van, ez valós saját érték, kétszeres saját érték. Itt az a módszer, amit fölírtunk az elején, és már eléggé szinte kezdtük meg is jegyezni, meg is szeretni, hogy a szabad összetevő az a saját vektorok segítségével exponenciális függvényekkel kifejezhető, az csődött pont, ugyanis ilyenkor nincs két független, ebben az esetben nincs két független saját vektora ennek az egyetlen egy saját értéknek, tehát a hozzátartozó saját altér az egy dimenziós. Tehát erre nincsen lehetőség, egy teljesen más apparátust kell használni, amelyről nem fogunk tanulni. Akit érdekel, megnézheti a tankönyvben. Én a végét írom föl, ilyenkor, és most mindkét állapotváltót felírom. A tekercs áram az U0 per L-szer T-szer E-ad lambda T alakú lesz. Tehát nem is exponenciális függvény szerint változik, hanem polinom függvény szer exponenciális függvény, T-szer E-ad lambda T alakú lesz. A kondenzátor árama pedig U0-szor 1 minusz E-ad lambda T minusz T-szer lambdászor E-ad lambda T alakú lesz. Az apparátussal nem foglalkozunk, hogy hogyan kell ezt kiszámítani, akit érdekel a tankönyvben megtalálja. Egyetlen egy megjegyzés, hogy a mérnök azért nagyon könnyen tud magán segíteni azzal, hogy megszünteti ezt a kettő saját értéket. A megszüntetésnek a módja az az, hogy az egyikhez hozzáadunk egy nagyon kicsi számot, tehát hogyha ez előáll, akkor a lambda 1 legyen egyenlő lambda 1-jel, vagy pontosabban lambdával, de a lambda 2 az legyen egyenlő lambda plusz epsilonnal, ahol az epsilon egy kicsi pozitív szám, de úgy, hogy a lambda abszolút értékénél jóval kisebb, azaz perturbáljuk a saját értékrendszert. A való életben nem is kell ezt nekünk perturbálni, mert hogyha egy valós hálózatról van szó, perturbálódik az magától, tehát olyan nincs, hogy a három paraméter hajszál pontosan ismert legyen, és pedig pont olyan szerencsétlen módon, hogy ez egyenlőség teljesüljön. Tehát ez a kétszeres saját értékek esete nagyon patológikus, a valóságban nem fordul elő. Ha előfordítjuk papírceruza módszerrel, akkor pedig egy bonyolult apparátussal lehet tárgyalni, de általában nem kell tőle félni. Egy következő példával fogom két hét múlva folytatni. Mára köszönöm szépen a figyelmet!